Vihar a varázskönyv körül. Ha valaki azt merészelte mondani róla, hogy spiritista vagy, hogy hisz a spiritizmusban, Openshaw professzorból bombaként robbant ki a felháborodás. Ugyanilyen robbanást váltott ki belőle, aki azt merészelte állítani, hogy nem hisz a spiritizmusban. Büszke volt rá, hogy egész életét a parapszichológiai jelenségek vizsgálatának szentelte, és büszke volt arra is, hogy sohasem vallott szint vajon valódi pszichikai tényeknek vagy érzékcsalódásoknak tekinti ezeket az eseményeket. Semmit sem élvezett annyira, mint amikor lelkes spiritisztáknak mesélhette, hogyan sikerült lelepleznie egyik hamis médiumot a másik után, és egyik fondorlatos szemfényvesztést a másik után. Mert a professzor úrnak valóban rendkívüli érzéke volt, hogy elkülönítse a hamisat a valóditól, ha egy tárgyat megfigyelés alá vett, s a médiumokat mindig felette gyanús tárgyként vette megfigyelés alá. Azt mesélik róla, három különféle álcában sikerült neki ugyanazt a spiritista imposztort lerepleznie, aki egyszer nőnek adta ki magát, másodszor hosszú ősszakálú öreg úrnak, harmadszor pedig csokoládébarna arcú, hindú, bráminkép lépett föl. Az igazi hívőkre a professzor úr előadásai nyugtalanítóan hatottak, az igazat megvalva annak is szánta őket. Bár nem lehetett igazán okuk panaszra, hiszen egyetlen spiritista sem tagadja, hogy valóban léteznek álmédiumok. Csak éppen a professzor ékes szólása arra látszott célozni, hogy minden médium csaló. De jaj az együgyű és ártatlan materialistának, a materialisták általában együgyű és ártatlan emberek, akik a lendületes érvek hatására azt merészelték állítani, hogy a szellemek létezése ellentmond a természet törvényeinek, vagy hogy a spiritizmus ősi babona, vagy hogy az egész ostobaság, vagy egyenesen marhaság. Ilyenkor ugyanis a professzor megváltoztatta tudományos ütegeinek tüzelőállását, és a naív materialistát lesöpörte a szintérről olyan kétségbe nem vonható tények és olyan racionálisan megmagyarázhatatlan jelenségek sortüzével, amelyekről a szerencsétlen persze soha életében nem hallott. Felsorolt minden adatot és leírt minden körülményt, elmondta, milyen természettudományos magyarázatokkal próbálkoztak, természetesen mind hiába, csak azt nem mondta meg, hogy vajon ő maga, John Oliver Openshaw hisze vagy sem a szellemek létezésében. Ezt a rejtét sem a spiritistáknak, sem a racionalistáknak nem sikerült megfejteniük. Történetünk kezdetén Openshaw professzor magas szikár alakját, szőke oroszlán sörényével és hipnotikus tekintetű kék szemével egy szálloda bejáratánál láthatjuk, amint barátjával, Brown Paterral beszélget, miután a két jó barát a szállodában töltötte el az előző éjszakát, és költötte el néhány perc a reggeliét. A professzor az előző este érkezett vissza egy kísérletekkel tarkított előadásról, teljesen kimerülten, és még most is benne bizsergett a csata emléke, amelyet mindig egymaga vívott meg a két szemben álló tábor ellen. Ó, önnel nem érdemes beszélni a dologról, mondta a professzor nevetve. Ön akkor sem hinne az egészben, ha igaz volna. De az a sok marha mindig azt kérdezi, mit szándékozom bebizonyítani. Képtelenek felfogni, hogy tudós vagyok. Egy tudós nem bizonyítani akar, azt igyekszik megtalálni, ami önmagától bebizonyosodik. De még ugyebár nem sikerült megtalálni, kérdezte Brown atya. Van már némi elképzelésem a dologról, és az nem is olyan elutasító, ahogy egyesek hiszik, válaszolt némi töprengés után a professzor. Minden esetre kezdem sejteni, hogyha létezik egyáltalán bármi bizonyíték is, a spiritisták nem jó irányban keresik. Túl teátrális az egész, túl nagy a felhajtás, a fényt kibocsátó ektoplazma, a harsonák, a suttogások meg a többi. Mindez a régi melodrámák felépítését követi, meg az elsárgult ponyvákat az ősök titkos folyosókon bolyongó szelleméről. Ha a történelmet és nem a történelmi regényeket bújnák, Elképzelhető, hogy találnának valamit. De biztosan nem kísérteteket. A kísértett históriák lényege, mondta erre Brown atya, a látszat jelenségek feltűnése. S nyilván ön is úgy tartja, az ősök szelleme azért tűnik fel a régi históriákban, hogy a látszatot fenntartsa. A professzor máskor oly finoman elvont pillantása most hirtelen egyetlen pontra irányult, ahogy egy gyanús médiumra szokott. Olyan volt, mintha nagyító lencsét illesztett volna összecsippentett szemébe. Nem mintha tényleg azt gondolta volna, hogy az atya leleplezésre méltó médium egyszerűen megdöbbentette, hogy barátjának gondolatmenete milyen közel jár a sajátjáéhoz. Látszat jelenségek feltűnése motyogta maga elé. Hát ez döbbenetes, hogy épp ezeket a szavakat használja. Minél többet gondolkodom ugyanis, annál biztosabb vagyok benne, hogy a spiritisztáknak ez a fő tévedése. Látszat jelenségek feltűnését tanulmányozzák, pedig ha az eltűnésnek több figyelmet szentelnének. Milyen igaz, vágott közbe Brown atya. Végül is a régi tündérlegendákban nem a híres tündérek megjelenése a lényeg, mint megidézni a hold sápat fényénél Titániát, vagy a semmiből elővarázsolni Oberont. Számtalan legendát ismerünk viszont, ahol eltűnnek bizonyos szereplők, mert a tündérek elcsenik őket. Próbálta már kinyomozni, hová tűnt Kilmeny Walter Scott meséjében, vagy a szerencsétlen Thomas, a poéta a régi balladában. Inkább valóságos emberek után nyomozok, akiknek rejtélyes eltűnéséről olvashatott talapokban, mondta lelkesen Openshaw. Talán meglep, de mostanában épp ezzel foglalkozom. Már jó ideje tulajdonképpen. Véleményem szerint ugyanis a parapszichológiai tüneményeket viszonylag könnyű megmagyarázni. De bizonyos eltűnésekre semmi magyarázatom nincs, ha csak fel nem teszem, hogy valóban okkult jelenséggel állunk szemben. Például naponta olvashatni a lapokban, hogy nyomtalanul eltűnnek emberek, akiket aztán sohasem sikerül megtalálni. Ha tudna bizonyos tényekről, melyeknek épp mostanában kerültem birtokába. Épp a ma reggeli postámban is van egy levél, amely mintha megerősíteni az elméletemet. Valami misszionárius írja, aki feltétlenül szavahihető embernek tűnik. Ma délelőtre várom az irodámba. Nem volna kedve velem ebédelni, hogy elmesélhessem a fejleményeket négy szem közt? Hogyne, nagyon szívesen, ha csak, válaszolt Brown atya huncutkás mosolyjal, a tündérek el nem lopnak addig. Ezzel a két jó barát elbúcsúzott egymástól. Openshaw befordult a sarkon az irodája felé, amelyet a hotel közelében bérelt, és ahol egy kis folyóiratot szerkesztett a legracionálisabb és legagnosztikusabb cikkei számára a parapszichológia és a pszichika köréből. Egyetlen titkárt alkalmazott csupán, aki most is a dolgozószoba előtti fogadóhelyiségben ült az íróasztalnál, tények és számadatok összegzésébe merülve, amelyek a kinyomtatandó cikket voltak hivatva alátámasztani. Openshaw csak annyit kérdezett, jelentkezette már Mr. Pringle, és a titkár fejét fel sem emelve közölte, hogy még nem, s már folytatta is mechanikusan a számolást, a professzor pedig már ment is tovább a dolgozó szobája felé. Ja, igen, Beridge, szólt vissza, hátra se fordulva. Ha megjön, küldje egyenest hozzám. Folytassa csak a munkáját. Jó lenne, ha még ma megjelennének az eredmények. Ha elkészült, tegye be a számításokat az asztalomra, hát ha holnap egy kicsit később érek be. Azzal bevonult saját privát irodájába, még egyre a problémán töprengve, amelyet a Pringle név juttatott eszébe, illetve amelyet a név viselője bizonyítani vagy alátámasztani ígért az ő új elméletét illetően. A legkiegyensúlyozottabb agnosztikus is gyarló ember, és meg lehet, hogy a misszionárius ígért beszámolója már is túl nagy súlyt kapott a professzor gondolatmenetében, mint remélt bizonyíték, eddig elég titkos és óvatos hipotéziséhez. Leült kényelmes széles karosszékébe. Szenközt montány részbe metszett arcképével, és újra átolvasta Luke Pringle nagy tiszteleti úr rövid levelét, amelyben aznap délelőtre ígérte látogatását. Nincs ember, aki a professzornál hamarabb felismerné egy levélben a mánia jegyeit, a részletek halmozását, a pókszerű kézírást és az ismétléseket. Ebben a levélben azonban semmi ilyesmi nem volt. Egy egyszerű, tárgyszerű, gépelt közlés, hogy a levél írója tanúja volt egy ember rejtélyes eltűnésének, és hogy az eset nyilván számot tarthat Openshaw professzor úr érteklődésére, mint hogy köztudomású szakértője a parapszichológiai jelenségeknek. A professzorban kifejezetten jó benyomást keltett a levél, semmi gyanús mozzanatot nem talált. Némi meglepődés csak az váltott ki belőle, hogy amikor felpillantott, Luke Pringle nagy tiszteletű úr már benn is volt a szobájában. Titkára azt mondta, jöjjek be nyugodtan, bejelentés nélkül mentegetőzött. Mr. Pringle széles és megnyerő vigyorral. Vigyora szinte teljesen eltűnt az őszbe vegyülő vörhenyes szakálltömegben, amely tökéletes dzsungelként fülikbe nőtte az arcát. Fehérek szoktak ilyen elvadult szőrzetet növeszteni az őserdőben, de a lelkész szemében nem volt semmi elvadult vagy civilizálatlan. Openshaw rögtön azzal a reflektor élességű, gyújtólencse keménységű pillantással viszonozta tekintetét, amelyel mindig sikerült kikerülnie az imposztorokat és az elmebetegeket, de úgy érezte ez alkalommal, minden gyanúja alaptalan. Az elhanyagolt szakál önmagában utalhatott volna némi exaltációra, de a tekintet tökéletesen ellentmondott a szőrzetnek. Őszinte, barátságos jóindulat és derű árad belőle, családság, téboly, ilyet biztosan nem képes produkálni. Vélhette volna egy nyárs polgár, vagy egy vidám szkeptikus tekintetének, aki sekélyes, de őszinte és harsány megvetéssel kezeli a kísérteteket és szellemeket, de hivatásos szélhámos nem lett volna képes ilyen derűs mosolyjal járulni Openshaw professzor elé. Álig begombolt, kopott köpönyeg volt rajta, és csak széles konyakalapja utalt egyházi szemére, de hát a misszionáriusok a világ legelvadultabb vidékein nem mindig törekednek paposan öltözni. Professzor úr biztosan azt hiszi, hogy valami újabb rossz ízű tréfáról van szó, szólalt meg valami szemételen derűvel a hangjában. S remélem elnézi, ha előre nevetek várható és nagyon is érthető kétkedésén. De én már alig várom, hogy valaki hozzáértő meghallgassa a történetet, mert az szó szerint igaz. És minden tréfát félretéve nem csupán igaz, de tragikus is. Szóval, hogy rövid legyek, egy nyugat-afrikai misszión dolgozom, Nyanyában, sűrű erdős vidéken, ahol rajtam kívül az egyetlen fehér ember, a körzet parancsnoka, bizonyos Wells kapitány. Szoros barátság alakult ki közöttünk, nem mintha lelkesedne a misszióért, szoros értelemben véve nem éppen tág elme, afféle szélesvállú és alacsony homlokú, tetre termett ember, akinek ritkán van szüksége rá, hogy gondolkodjék, még kevésbé, hogy higgyen. Épp ettől lesz még különösebb az egész. Nemrég, rövid szabadság után visszatérve, alig lépett be őserdei sátrába, rögtön felindultam mesélni kezdte, hogy valami olyan hátborzongató élményben volt része, amelyet sehogy sem képes megmagyarázni. A kezében egy régi elnyűjt bőrkötésbe kötött könyv volt. Az asztalhoz lépett vele, és letette a revolvere és az arab szabjája mellé, amelyhez nyilván egzotikus volt a okán nagyon ragaszkodott. Mint elmondta, a könyvet a hajóról hozta magával, és hogy a könyv tulajdonosa esküvel erősítgette, hogy azt senki ki nem nyithatja, mert aki belenéz, azt azon nyomban elviszi az ördög, eltűnik a földszínéről, vagy valami hasonló. Wells persze kijelentette, hogy az egész ostobaság. Mire összeszólalkoztak, s a vita során Wells az illetőt gyáva babonás fickónak nevezte, mire az kinyitotta a könyvet, majd abban a pillanatban ki is ejtette a kezéből. A hajó korlátjához lépett, egy pillanat, állította meg Openshaw, miközben pár jegyzetet firkantott a noteszébe. Megmondta az illető Wellsnek, hogyan jutott a könyv birtokába, hogy kitől kapta? Igen, válaszolt Pringle, elgondolkodva. Azt mondta, vissza akarja vinni dr. Henkinek, a híres orientalistának, aki most épp itthon van Angliában, mert a könyv az övé. Ő figyelmeztette eredetileg a pasast a könyv mágikus erejére. Henki, úgy tudom, tekintélyes, tudós, éles nyelvű, szkeptikus hírében áll. Ettől az eset csak még különösebb. Minden esetre Wells sztoriának az volt a csattanója, hogy a pasas, amint kiejtette a könyvet a kezéből és a korláthoz lépett, eltűnt, és azóta se került elő. S ön, nagy tiszteletű úr, elhiszi az egészet? Kérdezte némi töprengés után Openshaw. El, válaszolta Pringle. Két jó okom is van, hogy elhiggye. Először is Wells tökéletesen fantáziátlan, s elbeszélésében megemlített egy részletet, amelyet csak fantáziódús előadó tenne hozzá a történethez. Azt mondta ugyanis, hogy a pasas szélcsendes, nyugodt napon lépett át a korláton. Mégsem hallottak csobbanást. A professzor néhány percre elmerült jegyzeteinek tanulmányozásában, majd ismét megszólalt. És mi a másik oka? Az, amit később saját szememmel láttam, válaszolta a lelkész. Csöppet várt, majd nyugodt, tényszerű modorában folytatta az elbeszélést. Bármi volt is a hangjában, semmiképp az a mohó igyekezet, amelyel a megszállottak vagy a neofiták próbálják megnyerni ügyüknek hallgatóikat. Mint már mondtam, Wells lerakta a könyvet a szabja mellé az asztalra. A sátornak csak egy bejárata volt, és én éppenséggel a bejáratnál álltam, kifelé bámultam az erdő felé, háttal a kapitánynak. Ő ott zsörtölődött az asztal mellett, hogy ilyen szemfényvesztést a 20. században, hogy valaki féljen kinyitni egy könyvet, meg hogy ő ugyan nem fog bedőlni ilyen dajka mesének, majd ő kinyitja. Erre valami ösztönös hang megszólalt bennem, és hátraszóltam, hogy talán jobb lenne, ha békén hagyná azt az átkozott kötetet, és mi hamarabb visszajutatná doktor Henkinek. Ugyan már mi történhet? Kérdezte nyugtalanul. Mi történhet? Ismételtem. És megmakacsoltam magam. Ami azzal a szerencsétlennel történt a hajón? Nem válaszolt, különben is mit mondhatott volna. De én merő hiúságból tovább erősködtem, hogy logikus érvekkel kivédjem a kísértést. Megjegyzem, kíváncsi lennék, szóltam hátra. Ön hogyan magyarázza a történteket? Erre sem felelt, mire hátrafordultam, és a kapitány nem volt sehol. Egyedül álltam a sátorban. A könyv ott feküdt az asztalon, de kinyitva, lapjára fektetve, mintha a kapitány megfordítva tette volna vissza. S a szabja meg a sátor túloldalán hevert a földön. A sátor oldalán meg egy nagy hasadék tátongott, mintha valaki a szabjával vágott volna kiáratot rajta. Ott tátongott a hasíték, mögötte a sötétlő erdő, de azon kívül senki sehol. Átléptem a hasadékon, de nem látszott sehol, hogy a magas növények, s alattuk a sűrű bozót meghajlott volna, mint amikor valaki átgázol rajtuk, legalábbis pár lábnyira a sátortól már semmiképp. Erre aztán becsomagoltam a könyvet barna papírba, közben vigyáztam, hogy rá se pillancsak, s visszahoztam Angliába azzal a szándékkal, hogy azonnal visszajuttatom dr. Henkihez. És akkor kezembe került a professzor úr folyóirata, s egy cikk az ilyesfajta dolgokkal kapcsolatos hipotéziséről, mire úgy döntöttem, hogy előbb eljövök önhöz, és elmesélem a történteket, minthogy sokat hallottam professzor úr elfogulatlan, józan ítélőképességéről. Openshaw professzor erre letette a tollat, és rászegezte tekintetét látogatója arcára. Összegződött ebben minden tapasztalata a szándékos csalás különféle formáiról és a tisztességes emberek egyes aberrált és excentrikus típusairól. Normális esetben természetesen abból indult volna ki, hogy amit hallott, szemen szedett hazugság. Tulajdonképpen hajlott rá, hogy most is azt higgye. De valahogy, nyilván a viselkedése miatt igen nehéz lett volna elhinni a misszionáriusról, hogy egyszerűen hazudik. Ha hazudna, vélte a professzor, másképp hazudna. Pringle ugyanis egyáltalán nem igyekezett őszintének látszani, ahogy az imposztorok és a csalók teszik, mintha éppen ellenkezőleg szavahihető ember volna, akinek csupán a látszat szól ellene. Oppenshaw arra is gondolt, hogy jámbor emberrel van dolga, aki valami szelíd téveszme áldozata, de valahogy ez sem stimmelt. Vendéget tüntető közönnyel viseltetett saját története iránt, mintha egyáltalán nem érdekelné, hogy esetleg téveszme áldozata, ha ugyan tényleg téveszméről van szó. Mr. Pringle szólalt meg olyan élesen, mint az ügyész, akinek hangjára összerezzenek a tanúk. Hol van most az a bizonyos könyv? A szakállas arcon ismét elömlött a vigyor, mely az elbeszélés folyamán komolyságnak adott helyet. Kint hagytam a titkárjánál, mondta. Talán kockázatos ötlet volt, de így kisebb a kockázat. Kisebb, ámult el a professzor. Miért nem hozta be egyenesen? Azért, mert biztos voltam benne, hogy ön gondolkodás nélkül kinyitja még mielőtt végighallgatott volna. Gondolkoztam, ha mindent elmondok, kétszer is meggondolja majd, hogy belenézzene. Elhallgatott, aztán folytatta. Nem volt kint senki más, csak a titkár. Őt meg higgadt fiatalembernek láttam, aki fülig merült üzleti kalkulációiba. Oppenshaw őszintén felnevetett. Ó, babázs, mondta derűsen. A mágikus kötet mellette valóban biztonságban van, annyi szent. Beridzsnek hívják, de én babázsnak hívom időnként, mert éppen olyan, mint egy számológép. Nincs emberi lény, amennyiben ő emberi lénynek nevezhető, aki nála kevésbé hajlamos kibontani egy nem neki címzett csomagot. Minden esetre kimehetünk érte és behozhatjuk, de biztosíthatom, alaposan meg fogom fontolni, mi a teendő. Sőt, őszintén megvallom, Oppenshaw újabb kutató tekintetet vetett a vendégére. Nem is tudom, kinyissuk egyáltalán, vagy küldjük el egyenes dr. Henkének. Felállt, és a vendéggel együtt megindult a külső irodahelyiség felé, és amikor benyitottak, Mr. Pringle felkiáltott és odarohant a titkár asztalához. Az íróasztal ugyanott állt a helyén, de a titkár nem ült mögötte. Az íróasztalon a felszakított csomagoló papírból kivéve ott feküdt, becsukva a kopott, örkötésű könyv, de úgy volt letéve, hogy látszott, nemrég beleolvashatott valaki. Az íróasztal az ablak előtt állt, s a széles ablakon át le lehetett látni az utcára. Az egyik ablaktábla közepén ember magasságú, cikcakosan kitört hatalmas nyílás tátongott, mintha valakit azon keresztül hajítottak volna ki a külső világba. Mr. Beridge semmi más nyomot nem hagyott maga után. Első döbbenetében a professzor és a vendége sóbálvánnyá dermedt, s kellett egy kis idő, míg a professzor magához tért. Sosem látszott életében oly elfogódottnak, mint most, ahogy lassan a vendégéhez fordult, és a kezét nyújtotta neki. Bocsásson meg, Mr. Pringle, mondta. Bocsássa meg a gondolataimat, az alig megfogalmazható kételjeimet. De nem nevezheti tudósnak magát, aki nem próbál szembenézni egy ilyen eseménnyel. Azt hiszem, mondta Mr. Pringle kisé zavarban. Utána kellene néznünk, mi lett vele. Talán felhívhatnánk, kideríteni, nem ment-e haza. Nem tudom, van-e telefonja, mondta Oppenshaw, szinte oda se figyelve. Azt hiszem, valahol Hampstead felé lakik, de nyilván előbb-utóbb ide szól valaki, ha a barátai vagy a családja rájön, hogy eltűnt. Tudunk személyleírást adni, ha a rendőrség megkeres bennünket? A rendőrség? Az ötlet láthatólag kizökkentette a professzort merengéséből. Személyleírást? Igen, kínos, mert pont úgy nézett ki, mint bárki más, kivéve a szemüvegét. Olyan simára borotvált mindennapi arc, De még hogy a rendőrség. Mi az ördögöt csináljunk? Átkozott egy história. Én tudom, mi a tendőm, szólt Pringle tiszteletes határozott hangom. Már is indulok, elviszem a könyvet magához, doktor Henkéhez, és megkérdezem tőle, mi az ördög ez az egész. Tudtommal nem lakik messze innen, úgyhogy hamarosan itt leszek, és elmondom, mit válaszolt. Tökéletes, vágta rá a professzor, és elcsigázva hanyatlott vissza a karosszékébe. Talán megkönnyebbülve is, hogy valaki egyelőre leveszi a válláról a felelősséget. De jóval azután, hogy a misszionárius energikus messzehangzó lépteinek zaja elült az utcán, még mindig magába roskodva ült, és úgy merett maga elé a levegőbe, mintha transzba esett volna. Még akkor is ott ült ugyanabban a karosszékben, és ugyanabban a pózban, amikor az energikus léptek zaja ismét felhangzott odakünn a járdán, és egy perc múlva Pringle nagy tiszteletű úr ismét ott állt előtte. De ezt a professzor rögtön megállapította, a könyv már nem volt nála. Dr. Henke, kezdte Pringle a helyzethez illő komolysággal, szeretné a könyvet úgy egy órára magánál tartani, hogy átgondolhassa, mi a teendő. Egy óra múlva mindkettőnket vár, hogy közölhesse, milyen konklúzióra jutott. Külön hangsúlyozta, hogy szeretné, ha ön is elkísérne második látogatásomra. Openshaw még mindig némán bámult maga elé, majd hirtelen ingerülten megkérdezte. Végül is ki az ördög ez a doktor Henke? Ez úgy hangzott, mintha feltételezni, hogy doktor Henke maga az ördög, válaszolt Mr. Pringle derűs mosolya. Azt hiszem, nem ön az első, akiben a gondolat felmerült. Egyébként igen jó neve van az ön tudományágában, de mint hogy elsősorban Indiában szerezte az ottani mágikus hagyományok kutatásában, Angliában kevésbé ismerik a nevét. Sárgásbőrű szikár kis ördög. A fél lábára sántít és eléggé zabolátlan a modora, de úgy tudom, tiszteletre méltó praxist folytat ezen a környéken, és nem hinném, hogy bármit fel lehetne róni neki, ha csak az nem gyanús, hogy ő az egyetlen, aki valamit is tudhat erről az egész tébolyult ügyről. Openshaw professzor nagy nehezen feltápászkodott, odament a telefonhoz, felhívta Brown atyát, és az ebéd helyett vacsorára beszélte meg a találkozót, hogy szabaddá tegye magát az angol-indiai tudós házába tervezett expedícióra. Akkor aztán visszaült a karosszékébe, rágyújtott egy szivarra, és újra visszazuhant gondolatainak feneketlen mély kutyába. Brown atya a megbeszélt időben megjelent a vacsorához kiválasztott étteremben, és egy ideig türelmesen várakozott barátjára a tükrökkel és cserepes pálmákkal ékes halban. Tudott Openshaw délutáni programjáról, de ahogy lassacskán elsötétedett a viharfelhőkkel terhes égbolt odakünn az ablaküveg mögött, a zöld növények felett, arra gondolt, nyilván valami váratlan fordulatra derült fény, és ezért a vártnál jobban elhúzódik a Henkével való beszélgetés. Még az is felmerült benne, hogy a professzor talán el se jön, de barátja végül mégiscsak befutott, és Brown atya rögtön látta, hogy általánosabb sejtései nem csaltak. A professzornak tudnélik vadul csillogott a szeme, és vadul égnek merett a haja, mikor végül Mr. Pringle-lel visszakocsikázott London északi csücskéből. Itt a házak legkülső sora mögött még mindig rétek és mezőcsíkok húzódnak, bár most a viharos naplemente fényében hirtelenebbül borultak el, mint rendesen. De azért végül mégis megtalálták a házat, kissé távolabb, de nem igazán elkülönülve a többi külső Hampstead-i villától. Ellenőrizték a résztáblát, amelyre precízen fel volt vésve a név és a cím. Dr. G.I. Henke, a királyi orvoskollégium tagja. A gond csak az volt, hogy Dr. G.I. Henke-t, a királyi orvoskollégium tagját nem találták otthon. Bizony pontosan az várt rájuk, amire lidérces sejtelmeik tudattalanul felkészítették őket. Egy szokványosan berendezett fogadószoba, amelynek közepén egy asztalon ott feküdt az átkozott könyv, mintha épp most olvasott volna bele valaki, és a fogadószoba másik végén a ház hátsó kiárata tárva nyitva állt, és mögötte az emelkedő kerti ösvényen halvány lábnyomok látszottak. Egy sánta nem juthatott fel íj fürgén egy meredek kapaszkodón. Márpedig az illető sánta volt, mert a lábnyomok sorában valamiféle ortopéd cipőnyoma váltakozott egy normális talplenyomattal, aztán csak az ortopéd cipőnyoma látszott kétszer egymás után, mintha az illető fél lábon folytatta volna az útját, aztán a nyomok teljesen megszűntek. Tehát semmi más nem sikerült megtudniuk dr. G.I. Henkiről, csak annyit, hogy elszánta magát. Elolvasta a varázsszöveget, és utolérte a végzet. Mikor a professzor belépett Mr. Pringle-nel az étterem bejáratán, a misszionárius lecsapta a könyvet egy kis asztalra, mintha égetné a kezét. A páter kíváncsian pillantott rá, de csak ákon-bákon betűkkel nyomott versikét tudott kibetűzni a címoldalán. Aki engem kinyitott, mind az ördöghöz jutott, és alatta, mint konstatálta, ugyanez a figyelmeztetés volt megismételve görögül, latinul és franciául. A professzor és a misszionárius a kimerítő és zavarba ejtő kaland után érthetően sorvágrott egy korty italra, úgyhogy Openshaw szólította a pincért, aki hamarosan hozta is a koktélakat egy tálcán. Remélem, ön is velünk vacsorázik, szólt a professzor a misszionáriushoz, de Mr. Pringle szeretetre méltóan megrázta a fejét. Ha megbocsátanak, mondta, inkább elvonulnék valahova a könyvvel, hogy egyedül birkozzam meg vele és az egész felfoghatatlan históriával. Nem engedné meg, hogy az irodáját használjam egy órára? Dehogy nem. Csak hogy ilyenkor zárva van már, felelte Openshaw, meglepve Mr. Pringle ötletétől. Elfelejtette professzor úr, hogy az ablakon be lehet jutni. Luke Pringle nagy tiszteletű úr mindezek után mosolyainak legszélesebbikével meghajtotta magát, és eltűnt a kinti sötétségben. Fura egy alak, nézett utána a professzor. És ahogy a barátja felé fordult, csodálkozva látta, hogy az közben szívélyes csevejbe merült a pincérrel, aki a koktélt kihozta nekik. Mégpedig látszólag annak a legszemélyesebb ügyeiről. Valami kicsikét emlegettek, aki szerencsére túl van már az életveszélyén. Openshaw meg is jegyezte, hogy elképzelni se tudja, honnan ismeri az atya a pincért olyan jól, de barátja csak ennyit mondott. Két-három havonta egyszer itt vacsorázom, és mindig elbeszélgetünk egy kicsit. A professzor arra gondolt, hogy ő heti 5 alkalommal vacsorázik ebben az étteremben, de neki még sose jutott eszébe beszélbe elegyedni a pincérrel. Tűnődéséből hirtelen éles telefoncsörgés riasztotta fel, és már hallotta is, hogy a telefonhoz szólítják. A vonal másik végén a hang Pringleként mutatkozott be, bár kissé lefolytott volt, de az a bozontos szőrzet a szája körül épp eléggé lefolythatta a hangját. Abból, amit mondott, személyazonossága kétségtelenné vált. Professzor úr, mondta a hang, nem bírok tovább ellenállni a kísértésnek. Elhatároztam, hogy belenézek. Itt vagyok önnél az irodában, és itt fekszik előttem a könyv. Ha bármi történnék velem, el akartam búcsúzni. Ne is próbáljon lebeszélni, úgy sem érne ide időben. Már nyitom is ki, már... Openshaw alig-alig kivehetően valami hátborzongató hangot hallott, mintha üvegcsörömpölés tompa zaja lenne, mire kiáltozni kezdte Pringle nevét a telefonba, de süket csönd felelt. Visszaakasztotta át a kagylót, és a tudós felsőbséges nyugalmát erőltetve magára, amely inkább kétségbe esett beletörődésként hatott, visszament, és szép csöndesen leereszkedett a székre a vacsorára terített asztal mellé. És akkor olyan hűvös közönnyel, mintha valami naív szeánszon tapasztalt ócska trükkről lett volna szó, teljes részletességgel barátja elé tárta ezt az elképesztő és felfoghatatlan eseménysorozatot. Öt, azaz öt ember tűnt el most már ilyen képtelen módon, magyarázta. Minden egyes eset döbbenetes, de számomra a legmegfejthetetlenebb a titkárom esete. Berics végképp nem illik a sorba, mert ő volt a legkiszámíthatóbb figura az összes szereplő között. Hát az biztos, bólogatott Braun atya. Egyszerűen felfoghatatlan, hogy juthatott ilyesmi eszébe. Félelmetesen lelkiismeretes volt, mindig óvakodott tőle, hogy a hivatali ügyeibe bármiféle privát mókát is belekeverjen. Kevesen gondolták volna róla, hogy családi körben, barátai közt roppant szellemes embernek ismerték, és kicsodát, Berridge-et, vágott közbe elképedve a professzor. Miket nem mond? Csak nem azt akarja mondani, hogy ismerte a titkáromat. Az, hogy ismertem, túlzás, vetette oda könnyedén Braun atya. Annyira ismertem, mint ezt a pincért, akit ön is látott. Nem egyszer voltam kénytelen hosszasan időzni, barátom, az ön előszobájában, míg ön befutott, s közben elbeszélgettem szegény Berridge-el. Roppant szórakoztató fiú volt. Emlékszem, egyszer azt mesélte, hogy úgy döntött, értéktelen kacatokat fog gyűjteni, mint a műgyűjtők, akik minden kacatot megvesznek, mert azt hiszik, majd felmegy az értéke. Nyilván ön is ismeri ezt a régi történetet arról a hölgyről, aki értéktelen kacatokat gyűjtött. Őszintén szólva fogalmam sincs, miről beszél, vallotta meg Openshaw. De még ha volt is valami különc hajlam Berridge-ben, bár senkiről ezt oly kevéssé nem tételeztem volna fel, mint róla, az sem magyarázza, ami a szerencsétlennel történt, s főleg nem a többi sorsát. Kikről beszél, barátom? Ki az a többi? Kérdezte a tisztelendő. Kedves atyám, 5 ember tűnt el, mondta a professzor igen tagoltan, mintha kisgyermeknek magyarázna, és merőn bámult rá. Kedves professzorom, egyetlen ember sem tűnt el. Braun atya ugyanolyan merőn nézett barátjára, hogy az őt fürkészte, és ugyanolyan tagoltan ejtette ki a szavakat. A professzor mégis kérte, ismételné meg, és az atya készséggel megismételte, szó szerint és azonos hangsúlya. Azt mondtam, hogy egyetlen ember sem tűnt el. Majd kisváltatva így folytatta. Már többször konstatáltam, milyen nehéz meggyőzni valakit arról, hogy nulla meg nulla meg nulla az összesen nulla. Az emberek hajlamosak elhinni a leghajmeresztőbb dolgokat is, ha azok sorozatban történnek. Ez az egyszerű magyarázata például annak is, miért hitt el olyan könnyedén Macbeth a 3 vészbanya 3 jóslatát, bár az első olyasmi volt, amit ő maga is tudott, az utolsó meg olyan, amit csak saját maga vihetett végbe. Az ön esetében a 3 állítás közül a középső a legbizonytalanabb. Hát ezt meg hogy érti? A tulajdon szemével nem látott egyetlen eltűnés sem. Igaz? Nem látta az első áldozatot eltűnni a hajó fedélzetéről. Nem látta a kapitányt eltűnni a sátorból. Mindenről csak Mr. Pringle-től hallott, de ezt egyelőre hagyjuk. Annyit azonban már is beismerhet, hogy nem ad hitelt a szavainak, ha nem támasztja alá az abszurd mesét a titkárjának az eltűnése. Épp ahogy Macbeth sem hitte volna el, hogy király lesz, ha előbb meg nem erősítik hitében, hogy már is ő az. Eddig rendben is volna, nyugtázta óvatosan a szavakat a professzor. Na de a titkárom eltűnése valóban megerősítette az abszurd históriát, még hogy semmit sem láttam a saját 2 szememmel. Hogy a titkáromnak nyoma veszett, azt magam is láttam. Berridge eltűnt. Csak hogy Berridge nem tűnt el, mondta Braun atya. Ellenkezőleg, Berridge éppenséggel előtűnt. Openshaw döbbenten merett barátjára, majd mintha tekintetében némi értelem gyúlt volna ki, mint amikor valaki kezdi felfogni, hogy a feladvány más elrendezésben is felállítható. A pap pedig így folytatta. Berridge belépett önhöz a dolgozószobába, bozontos rőt szakál mögé rejtve arcát. Állig begombolt esetlen köpenyben, és Mr. Pringle nagy tiszteletű úr néven mutatkozott be. S ön, barátom, soha nem nézte meg elég jól a saját titkárát, hogy ebben a hirtelen összetákolt állöltözetben felismerje. Na de az azért, kezdte volna a professzor. Miért? Meg tudta volna adni a személy leírását a rendőrségnek? Kérdezte Brown atya. Nem hinném. Csak annyit vett észre, hogy se bajusza, se szakálla, és hogy színezett szemüveget visel. Csupán az, hogy levette a szemüvegét, jobb álca volt, mintha bármit felöltött volna. Ön soha nem nézett jobban a szemébe, mint a lelkébe, azokba a csupa humor szemekbe. Így aztán Berics szépen elhelyezte a könyvet, bekészítette az összes kelléket, óvatosan betörte az ablakot, felragasztotta az álszakát, magára terítette a köpenyt, és besétált önhöz a dolgozószobába, hiszen biztos lehetett afelől, hogy ön soha életében nem nézte meg őt. Na de, hogy jutott eszébe, hogy ezt az egész marhaságot végig csinálja velem, kérdezte hitetlenkedve Openshaw. Hát éppen, mert soha életében nem nézte meg őt, mondta némi indulattal Brown Pater, és ujjait begörbítve már-már emelte a hangját, hogy az asztalra csapjon, ha szokása lett volna az asztalt csapkodni. Számológépnek nevezte őt, mert életében nem használta semmi másra. Soha nem vette észre, ami pedig bárkinek feltűnt volna, aki 5 percet beszélget vele, hogy karakter, hogy tele van szellemes ötletekkel, hogy eredeti véleménye van főnökének teóriáiról, s főleg arról a hírnévről, hogy minden csalót rajta csíp. Képzelje csak a kísértését, hogy bebizonyítsa, ön még a saját titkárát sem tudja rajta csípni. Fantasztikus ötletekkel van tele a feje. Például, hogy értéktelen kaszatokat fog gyűjteni. Nem ismeri barátom a történetet a hölgyről, aki megvette a 2 legfeleslegesebb dolgot? Egy öreg orvos résztábláját és egy falábat? Ez a 2 tárgy elég volt találékony titkárának, hogy a semmiből megalkossa ezt a fura, különcöt dr. Henkit, épp olyan könnyedén, mint a képzeletbeli Wells kapitányt. A résztáblát és a falábat a saját házában. Csak nem azt akarja állítani, hogy a Hampstead-i cím, ahova kimentünk, Berit saját háza volt, kérdezte álmélkodva Openshaw. Miért? Talán ismerte a házat, vagy akár a címet, válaszolt kérdésére kérdéssel a páter. Remélem nem gondolja, hogy szándékomban áll megbántani, vagy lekicsinyelni tudományos eredményeit. Ön kiváló szolgálja a tudománynak, s ön is tudja, hogy ezt igen nagyra értékelem. Sok hazugon sikerült átlátnia, ha egész figyelmét rá összpontosította. De ne csak az imposztorokra koncentráljon. Nézzem meg néha legalább egy becsületes embert, amilyen ez a pincér. És Berizs most hol lehet? Kérdezte némi csöndes töprengés után a professzor. Semmi kétségem róla, válaszolt Brown Pater. Szépen visszament a hivatalba. Épp akkor léphetett be, amikor Luke Pringle nagy tiszteletű úr kinyitotta azt az ördögi könyvet, és szerte foszlott a légben. Jó darabig hallgattak, majd Openshaw professzor úr harsányan felnevetett, ahogy csak azok a nagy emberek tudnak nevetni, akik elég nagyok ahhoz, hogy ne féljenek kicsinnek mutatkozni. Aztán hirtelen ezt mondta. Belátom, megérdemeltem, ha nem veszem észre a legközelebbi munkatársamat. De azért ismerje be, atyám, az események félelmetesen halmozódtak. Ön talán egy pillanatra sem érzett valami irracionális félelmet a baljós könyvvel kapcsolatban? Én, csodálkozott a páter. Ahogy megláttam a halban az asztalon, kinyitottam. Semmi. Egy csomó üres lap. Látja, én nem vagyok babonás,